Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, a hétvégi menetrend zárásaként pedig arról beszélgetünk, hogy miért kötelezi uniós rendelet az egészségügyi intézményeket egyedi azonosító kódok használatára. Szűcs Péter Krázli Zoltánt, a GS1 implementációs igazgatóját kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Beszélgettünk ugye az egészségügyi szakértők képzéssel kapcsolatban arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen folyamatokat érdemes esetleg újra gondolniuk intézményeknek, egészségügyi intézményeknek, legyen szó egy szakrendelőről, egészen egy mondjuk egy központi kórházig. Az sem mindegy ám, hogy ott milyen eszközöket és azokat hogyan használják. A digitális világban egyre több ágazatban ismerték fel annak fontosságát, hogy az egyes eszközöket, munkaeszközöket, legyen szó építőiparról, hogy egyedi azonosítóval kell ellátni, mert akkor lehet látni, hogy mennyit használják, mennyit nem kell megvenni, vagy elég csak bérelni adott esetben egy-egy munka folyamatra. Én valami ilyesmit sejtek amögött is, amit úgy hívunk, hogy egyedi eszköz azonosító rendszer, hát rövid nevén UDI, magyarul mondjuk így. Ezzel kapcsolatban nagyjából ezt kell elképzelnünk, hogy az egészségügyben is nagyon fontos az, hogy tudjuk egyes eszközök, hogy mire vannak, mert itt azért költségérzékeny területről beszélünk.
Igen, ez is egy fontos része a dolognak, bár a rendelet, az uniós rendelet, vagy rendeletek, mert kettő is van belőlük, ami most nem sokára már alkalmazandó az érintettek számára, azért alapvetően a betegbiztonsági oldalról közelítette meg annak idején ezt az egész témakört. Ugyanis voltak nemzetközi olyan orvostechnikai botrányok, hogy bizonyos termékeket hamisította a gyártó, és utána, amikor ez kiderült, és kiderült, hogy több százezer embert érint nemzetközileg ezen termékeknek a felhasználása, akkor nem nagyon tudták visszakövetni, ezen adott termék mely betegekhez került felhasználásra, és melyekhez nem. És akkor ez volt az egyik fő ösztönző, hogy amiatt ezeket a rendeleteket megalkották, és a másik nyilvánvalóan, ami ez már egy csak hozzájárul, hogy ilyen módon a termékeknek a nyomon követése, ami amúgy a rendeletben is megjelenik elvárásként, az támogatja azt is, hogy utána a felhasználásnak a logisztikai részét is tudja segíteni, illetve az ehhez tartozó finanszírozási kérdéseket, kontrolling részeket is tudja erősíteni.
Önmagában az, hogy mondjuk van egy ilyen típusú rendelet, az mennyiben oldja meg azt a problémát, hogy mondjuk valóban az eszköz megfelelő legyen, mert az ember azt gondolná, hogy ha a gyógyszereknél éveket kell várni a bevezetésre, és nagyon szigorú, teljes joggal az az egész procedúra, akkor azért egészségügyről lévén szó, ahol az ember kiszolgáltatott, ott azt gondolná mindenki, hogy ennek meglehetősen szigorú rendszer alapján kerülhet be akár csak egy szike is a rendszerben, mert nagyon nem mindegy, hogy azzal segítünk, vagy éppen kárt okozunk egy betegnél. Szóval mi az ok annak, hogy egyáltalán felmerül az, hogy ilyen típusú megoldást kell azért alkalmazni, hogy az ember biztonságban érezze magát.
Ugye itt UDI rendszerről beszéltünk az elején, ami egyedi eszközazonosítóról, de maga a rendelet amúgy nagyon sokrétű ilyen módon. Az UDI rendszer az csak egy része ennek a rendeletnek, és valójában a rendelet további részei az pont erről szólnak, hogy a termék forgalomba hozatalához milyen elvárásokat kell teljesíteni a gyártónak. És akkor itt már megjelenik a klinikai vizsgálatok témaköre, hogy a gyártást megelőzően hogyan kell azt felmérni és bizonyítani a gyártónak, hogy az a termék azt a teljesítményt, azt a javulást tudja eredményezni, amit ígér a termékkel kapcsolatban. Megjelenik nyilván maga a forgalomba hozatalnak a folyamata, hogy milyen lépéseket kell megtenni ahhoz a gyártónak, hogy ő forgalmazhassa ezt a terméket.
Nagyon fontos kérdés, hogy itt most új termékek bevezetése az elsődleges cél, vagy implementálásért felelős igazgatóként mondjuk más országban működő rendszer átvétele. Mert van egy csomó olyan eszköz, amit mondjuk Magyarországon nem feltétlenül alkalmaznak. Tudom, például a beteg mozgatásban Angliában remek megoldások vannak, amivel nem terhelik meg a nővéreket. Például, ha meg kell mozgatni egy olyan pasit mondjuk, mint én, aki nem két kiló. Idehaza belegebednek sajnos néha, más országban pedig nagyon ügyes technikai megoldással szinte mindenki által elérhetővé válnak a feladatok megoldása. Szóval e tekintetben melyik a nagyobb, vagy melyik hangsúlyosabb?
Hát maga a rendelet ugye az európai országokra, Európai Uniós országokra vonatkozik, bár azt azért elmondom zárójelben, hogy a világ többi részén is hasonló elvárásokat támasztanak a jogalkotók, vagy támasztottak már. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban ott ez az egyedi eszközazonosítás már 2013-2014-től elindult, viszont vannak olyan országok, Argentína, Ausztrália, ahol szintén folyik a bevezetés, vagy már bevezették, India, Kína, tehát szinte minden meghatározó jogalkotói egység vagy területre ez elindult, és ilyen módon a gyártók azzal találkoznak, hogyha ők forgalomba akarnak hozni akkor terméket, akkor csinálni, előbb-utóbb mindenhol ezt majd nekik kötelező lesz. Tehát ilyen módon az, hogy utána az adott ország, adott célpiac, adott hatóság, kórház mit szerez be ezek közül, az nyilván már az ott lévő szakmai orvosszakértői gárdának a döntése, felelőssége, a pénzügyi lehetőségek határozzák meg jellemzően, én azt gondolom. De maga a rendelet az ilyen módon most így egységes elvárásrendszer támaszt az összes olyan gyártóra, aki Európai Unión belül akar forgalomba hozni terméket, és ez igaz azon harmadik beli országokra is, akiknek idehaza vagy Európában nincsen most még képviseletük. Neki például képviseletet kell megjelölni az Európai Unión belül, hogy számon lehessen utánuk rajtuk kérni a képviseleten, hogy ha termékkel gond van, akkor ő legyen érte a felelős. Tehát ilyen szempontból eddig tagországonként nagyon rugalmasan az adott tagország az Európai Unió irányelveit saját maga implementálhatta az adott országra, ezért országonként nagyon eltérő jogi szabályozások voltak az orvostechnikai eszközökre. Most ez egy egységes formában fog jelentkezni az összes Európai Uniós országra, minden gyártó számára, és ezáltal nyilván az eszközöknek a minősége, szándékok szerint az eszközök minősége, az javulni kell, hogy
hát javuljon. Annál is inkább, mert azért gyártóként mondjuk nyilván azt mondanám, hogy nekem nagyon fontos cél az Európai Unió, mert ha ezt megugrom, akkor tudok érvelni Indiában, Kínában, Ausztráliában, hogy hát van egy 600 milliós piac, ahol elfogadtak, akkor olyan nagy baj nem lehet. Ilyen szempontból lehet vonzó ez, nem?
Abszolút, ilyen szempontból is vonzó. Meg hát eleve ez egy elvárásrendszer lesz, tehát hogy valaki ezt nem teljesíti, akkor egy idő után, mert vannak ilyen átmeneti időszakok a rendeletben, ami meg van határozva, de utána egy idő után nem is hozhat forgalomba, vagy nem forgalmazhat ilyen típusú terméket, ami ez nem megfelelő.
Magyarországon mennyire gond ez egyébként, ez a fajta probléma? Ezért ugye az legendásan igaz, hogy néhány szabályban Magyarország túl teljesíti az Európai Unió kötelezettségét, most nem csak egészségügyről van szó, hanem más ágazatról is. Tehát feltételezem, hogy azért ez inkább tényleg egy egységesítésről szól, semmint idehaza mondjuk ennek valós problémájáról, már ami az eszközök minőségét illeti, vagy most azért mellélődtem.
Nem is biztos, hogy az eszközök minősége itt a fő kérdés az itthoni gyártók kapcsán, hanem hogy a rendelet nagyon sok olyan részterületet szabályozott újra, amit esetleg idehaza még néhány gyártó vagy sok gyártó nem úgy csinált technikailag. Tehát esetleg nincs olyan típusú minőségbiztosítási rendszere, mint aminek kellene, hogy legyen a rendelet okán. Nincs olyan kijelölt felelős személye, ami eddig nem is volt elvárás senki fele, amit most a rendelet már megkövetel. Nincsenek olyan klinikai vizsgálatai, amit eddig esetleg saját nyilatkozatával a termék teljesítményét illetően maga vállalt és maga bizonyított. Ezeket most...
Magyarul azért van mit azért
nagyon sok minden, is. Nagyon sok minden feladata lesz a gyártóknak, és ugyan a rendeletet kihirdették nagyságrendileg 2,5 éve, és 3 éves bevezetési időszakot tűztek ki célul. Ugye ez jövő májusban fog lejárni. Nagyon sok gyártó most 8 hónappal a alkalmazási dátum előtt döbben rá, vagy még nem is döbbent rá, hogy neki ebben mennyi feladatot kellene megvalósítania, és itt nem feltétlenül a nagy gyártókra kell gondolni, akik nyilván azért ezt már tapasztalták, vagy
meg hát több más piac miatt, ugye ők hamarabb belefutnak abba, hogy kell egy minőség ellenőrzés.
Más piacokon ezt már visszakapták, hogy erre készülniük kell, hanem inkább pont a kis és mikrovállalkozásokra, egyedileg gyártott eszközöknek a gyártóira, akik néhány fővel dolgoznak, és nyilván nekik egy ilyen típusú fejlesztés, hogy nekik mondjuk egy minőségbiztosítási rendszert kell bevezetni, az nem biztos, hogy érthető, vagy egyik napról megvalósítható a másikra. Műszaki dokumentációkat kell legyártani, újra engedélyeztetni az eszközt, regisztrálni kell a terméket, az, hogy a GS1-es UDI azonosítószámot és vonalkodót fel kell tenni a termékre, szinte a legkisebb problémájuk lesz a következő hónapokban. Tehát ilyen módon azért van kihívás a magyar gyártók számára, és ezt azt gondolom, ők azért már és a szakmai szervezeteik jelezték is a hatóságok fele, hogy segítséget kérnek abban, hogy fel tudjanak készülni erre a határidőre.
Hát akkor önöknek ez most egy ilyen szempontból virágzó időszak, nem? Hát ugye fel kell, segíteni kell a cégeket valóban, hogy ezek megugorják ezeket.
Mi állunk rendelkezésre, és örömmel veszük, ha megkeresnek minket. Ilyen szempontból nagyon sok szolgáltatással várjuk a cégeket. Ugye maga a GS1 szabványrendszer, az egy licensz alapú szabványrendszer, tehát ilyen módon az alkalmazása egy licenszköteles dolog, viszont a licensz részeként nagyon sok szolgáltatást adunk, amivel ő fel tud készülni ennek a rendeletnek a megugrására. Az azonosító számképzésre, a vonalkódnak az előállítás, illetve még olyan feladatuk is lesz, hogy az Európai Adatbankba termékadatokat kell digitálisan elküldeni és felrögzíteni. Tehát erre is készülünk, egy külön kis szoftvert is készítettünk, vagy folyik a szoftver fejlesztése, hogy ebben segítsük. És hát nyilván pont a kis és mikrovállalkozásokat.
Tehát gyakorlatilag egy ilyen kvázi adminisztratív kiszolgáló üzletág lassan körvonalazódik.
Igen, ezen nem, dolgozunk.
Mert ugye akkor egyszerűbb azt mondani, hogy akkor ezt csinálják önök, én elküldöm az alapadatot, aztán hajrá, viszont mi azzal foglalkozunk, hogy készüljön a termék.
Erre mi készülünk, és ebben mi dolgozunk, hogy ne csak egy kvázi számkiadó szervezetként tevékenykedjünk, mint non-profit cég, hanem emellett olyan szolgáltatásokat kínáljunk, és még egyszer hangsúlyozom, nagyrészt a licensz részeként, plusz költség nélkül, amivel ő ezt a szabványt helyesen és jól tudja, és minél egyszerűbben használni. És ami nagyon fontos, hogy múltkori alkalommal beszélgettünk a hatékonyságjavításról, hogy ugye ezeket a szabványokat nem csak arra lenne célszerű használni, amit a jogszabály előír, hanem ha már egyszer úgyis be kell vezetni a használatukat, kell vonalkodókat rátennem, mert ezt mondja a rendelet, akkor fel tudnám használni a saját folyamataimban, a saját jól meg felfogott érdekemben, a saját készleteim nyilvántartására, a saját áruátadási dolgaimnak a segítésére, a partnerekkel való nyomon követési információknak a cseréjében. Tehát, hogy ilyen módon azért ez akár segíthet abban is, hogy én hatékonyabban működjek. Nyilván esetleg erre még nem gondolt el a gyártó, vagy nem volt még erre neki szándéka, vagy nem volt más vevőjétől kérés, hogy ezt ő így csinálja, de azt gondoljuk, hogy ez azért tényleg valós segítséget nyújthat akár neki is.
Egy inkább jövőben mutató kérdés, hogy jöjjön, egészségügy 5G. Az 5G egyik nagyon fontos hát üzenete lesz, ugye az egyidejűség, Kínában megvolt az első távműtét, ugye a beteg 100 kilométerre feküdt az orvostól, aki gyakorlatilag a robotot instruálta, mert hiszen itt nagyon fontos, hogy egyidejű, szinte valós idejű legyen az együttműködés ember és gép között. Ez tudom, hogy picit odébb van még, de azért ez az új technológia rengeteg új szabványt, rengeteg új megoldást hozhat a jövőben. Erre hogyan készül az egészségügy, illetve hát ezen belül egy ilyen speciális szervezet, mint önök?
A GS1 nagyon nyitott a minden újdonságra, minden innovációra. Egy picit nyilván kivár, hogy megvizsgálja mindig, hogy mi az, ami újdonság, ami életképes tud lenni, vagy marad egy-két éven belül is, vagy egy-két év után is, és ilyen módon a szabványnak a szabványosítása és a bevezetése mondjuk releváns tud lenni hosszabb távra is. Jellemzően a szabványaink azért bevezetése azért több évet, akár évtizedet is igénybe vett egy szektor számára, viszont utána több évtizedig használták az elmúlt időszakokban.
Ma már ennek azt hiszem gyorsabbnak kell lennie, mert biztos, a világ egy pillanatra hamarabb, tehát lényegesen nagyobb pörgésben van.
Ez abszolút így van. Látjuk azokban az új szektorokban, akik már most csatlakoznak újonnan a szabvány alkalmazók közé. Tehát ilyen módon a csomagküldő szolgálatoknak a megjelenése, ilyen módon a valós idejű adatoknak a rögzítését segítő megoldások és vállalkozásoknak a száma ugye dinamikusan nő. Az online kereskedem, stb. Minden ez ilyen online világ, ez nagyon-nagyon gyorsan bővül, és terjeszkedik mindenféle szempontból. Azt látjuk, hogy ez az egészségügyben is, ugye pont az elmúlt hetekben volt több ilyen típusú konferencia, ahol a digitális egészségügyről volt szó. Sok előadásban ez hangzott el, hogy robbanásszerűen fog itt változás megjelenni, amit esetleg nem is fogunk észrevenni. Valójában, mert annyira mindennapossá válnak ezek a dolgok nagyon-nagyon rövid időn belül. Másrészt pedig nagyon is észre fogjuk venni, mert meg fognak szűnni szakmák, és új szakmákra lesz szükség ezen adatoknak a gyűjtése, feldolgozás, elemzése.
Hát elég, ha csak arra gondol mindenki, hogy rengeteg ember hord okos eszközöket, amivel méri vérnyomását, hőmérsékletét. Ezek az adatok azért most még talán nem struktúrált szerkezetben, de jönnek-mennek. Idővel, hogyha még sokkal több adat jön, ugye ez a big data kérdéskör, és ez egy rendkívül, szerintem minden országban ez egy stratégiai kérdés, hogy ezt az adott ország hogy használja föl, hiszen itt komoly döntéseket lehet hozni egészségügyi rendszer átalakítással kapcsolatban. Szóval ez egy stratégiai kérdés, azért is kérdezem, hogy mennyire tudnak erre időben felkészülni, mert mondhatjuk azt, hogy mi egészségügyi big data nagyhatalom vagyunk, csak vajon tudjuk-e alkalmazni, vagy használni is arra, hogy jó döntéseket hozzanak az illetékesek.
Én úgy tapasztalom, és azt hallom, hogy erre nagyon nagy szándék van itt Magyarországon, és ilyen módon mondjuk az egységes egészségügyi szolgáltatási tér, ami az elmúlt 2 évben már elkezdett működni, és folyamatosan adatokat gyűjt, az pont erre egy jó példa, tehát hogy hogyan lehet a betegellátásban keletkező adatokat felhasználni annak érdekében, hogy utána azok más kezelőorvosok számára, a beteg számára is hozzáférhetőek legyenek, és akkor ilyen módon a betegnek a kortörténete, az rajta elvégzett ellátási folyamatok visszatekinthetőek legyenek, ami segíteni azt is, hogy a későbbi betegellátási folyamatokat egyszerűsítse, illetve ugye itt mindenféle mesterséges intelligenciát is belegondolva vagy hozzátéve, akár előre tud olyan feltételezésekkel élni, amit aztán nyilván évek során majd ez folyamatosan finomodik, és egyre jobb is tud lenni, hogy milyen betegségek várhatók még az adott betegnél, vagy milyen korcsoportok, és ez már ilyen népegészségügyi témakör, milyen korcsoportok esetében, milyen lakossági körben, milyen betegségek várhatók mondjuk a következő időszakban, és akkor ezekre nagyon sok megelőző stratégiát lenne célszerű felépíteni.
És akkor még egy záró kérdés, és a legfontosabb e tekintetben az ilyen digitális egészségügyi megoldásoknál a biztonság kérdése, amiről a legkevesebbet szoktam beszélni manapság, mert mindig jönnek az jó ötletek, de egy konferencián voltam, aki azt mondta, hogy tök jó, csak arról nem beszélünk egyébként, hogy mindezt meg is kell védeni, és főleg szenzitív adatokról beszélünk egészségügyben.
Nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat védjük, és hogy védjük, ez egy nagyon nagy kérdés bárkivel szemben is. Ugyanakkor viszont ugye az is egy megközelítés, hogy ezen adatok ugye valahol, most nyilván ha személyesítési adatokat elvesszük, akkor viszont ez egy közvagyon tud lenni ugye olyan megközelítésben, hogy tényleg az előre tervezés kapcsán mondjuk statisztikai megközelítéseket véve nagyon jó szoftvereket, algoritmusokat lehet arra írni, hogy lehet felkészülni a következő évek, évtizedeknek az egészségügyi kihívásaira. Milyen betegségcsoportok, milyen korábbi terápiákkal hogyan tudtak ugye megjavulni, vagy módosulni, és akkor ilyen módon, hogy mennyire volt hatékony ez a kezelés, és ez a továbbiakban mennyire alkalmazandó, vagy sem.
Az elmúlt percekben Krázli Zoltán, a GS1 implementációs igazgatója volt a vendégünk. Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Várom Önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot, további jó rádiózást kívánok. Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.